A Burgcastli arcképcsarnok új vendégének a bemutatásával, megmondom őszintén, gondban voltam, amikor elolvastam a 326 oldalas Huszárvágás című önéletrajzi könyvét, amit köszönök, hogy megküldött nekem az interjú előtt, hiszen Filótás Tivadar úrról nem elég azt mondani, hogy németországi vállalkozó, akinek szolid parketta csiszoló vállalkozása van, ugyanakkor a Tihanyi Baba Múzeum megalapítója, a Tihanyi Önkormányzati Testület tagja, hanem olyan embert szeretnék ma önöknek bemutatni, aki a polgári, keresztény, nemzeti, úri családokból, polgári létből eljut egészen a kommunizmussal, az anarchizmussal való együttgondolkodásig. A Kasztoli Gimnázium fekete bárányaként szinte fenekestül forgatja fel a gimnázium életét, megváltoztatja, meg reformálja az ő szavaival élve. Németországból Erdély és Németország között kiépít egy kereskedelmi hidat, népművészeti termékekkel, ruhákkal, látja el a németországi divatipart, szinte divatot teremtve. Köszöntöm Filótás Tivadar urat a műsorban, próbálja meg dióhéjban elmondani a hallgatóknak, hogy micsoda kanyarokat vett ez az élet, és miért kellett, vagy kellette felforgatni Burgcastli életét, nem mehetette úgy vajon tovább a gimnázium élete, ahogy a korábban eddig megszólalók is elmondták, az egyházi nevelés, egyházi tanrend keretei között.
Köszöntöm a rádió hallgatóit. Ez a téma nem kezdődhet el Burgcastlival, hanem 56 novemberében kell, hogy elkezdődjön. Ugyanis 56 novemberében kerültem ki, hagytam el az országot szülők nélkül, 200 ezeret magammal.
Pontosabban az édesanyja volt kénytelen kivinni őket a határon, ugye, mert a kis csecsemővel itthon maradt.
A határig anyám elkísért bennünket, és mi három kiskorú testvér úgy volt, hogy Ausztráliába távozunk az öccséhez. Én viszont nem akartam Európából távol menni, Magyarországhoz már gyerekkoromban is közel akartam maradni. De visszatérve, a 200 ezer menekült között több ezer kiskorú fiatal volt, ezek között több száz, 8-10 év közötti gyerek, akik szintén velem együtt szülők nélkül kerültek ki. Ezek a gyerekek bekerültek velem együtt különböző menekült táborokba. Néhány hónap után aztán egész Ausztriában, Németországban is egy-kettő megalakítottak magyar gimnáziumokat, iskolákat, internátusokat, hogy ezeket a gyerekeket, fiatalokat befogadják addig, amíg esetleg nem vándorolnak tovább a világ valamelyik országába. Tudni kell, hogy ezek a gimnáziumok nagyon keserű körülmények között alakultak meg.
Igen, mindenről beszéltünk már az előző adásokban.
Akkor erre nem nagyon térek ki. Ezek a tanárok, akik akkoriban elkezdték az oktatást ezekben az iskolákban, ezek zömével 45 után kerültek ki, és a régi rendszernek a társadalmi értésével, társadalmi hátterével nevelték a gyerekeket, és a két háború közötti Magyarországnak szerettek volna egy Magyarország kultúrája, társadalom ismerete, társadalom igénye szerint próbálták fölnevelni az új generációt ottan, hogy majdan, ha a kommunista rendszer megbukik, akkor egy képzett fiatal generáció átveheti az ország irányítását. Természetesen az ő filozófiai, világnézeti szempontjaik szerint, ahogyan bennünket neveltek.
A könyvében érdekes módon elég keményen, sarkosan úgy fogalmazza, jól emlékszem, hogy ózsdi, szélső jobboldali ideológia szerint próbálták nevelni a gyerekeket. Miért ez a sarkos vélemény?
Ezt azzal tudom csak magyarázni, hogy mikor én 65-ben leérettségiztem Burgcastliban, és kikerültem a gimnáziumból, ezzel a filozófiai társadalomtörténeti háttérrel, ismerettel hagytam el a gimnáziumot, ami azt jelentette akkoriban, hogy bennem volt egy bizonyos latens antiszemitizmus, társadalmi előítéletek, elítéltem a homoszexualitást, elítéltem a cigányokat, előítéleteim voltak a szerbekkel, románokkal szemben. Annak ellenére, hogy semmi konkrét személyi tapasztalatom ezekkel a témákkal kapcsolatosan addig még nem volt. Csupán ezt az egész világnézeti beállítottságomat annak köszönhetem, hogy ilyen nevelésben részesültem. Talán nem is direkt kaptuk ezt a nevelést, mert nem lehet azt mondani, hogy direktben antiszemitizmus lett volna az gimnáziumokban, vagy ebben az esetben Burgcastliban, de valahol latensen ez valahonnan belém kellett, hogy nevelődjön. És azért is talán én voltam azok kevesek közül az egyik, akik nagyon keményen ez ellen később szembeszálltak, mert engem gyerekkorom óta mindig is érdekelt a történelem, nagyon magyar érzelmi voltam, talán családi háttérből kifolyólag is, és mint egy szeizmográf úgy viszonyultam én a magyarországi helyzethez, és később a magyarországi történelemhez, és éppen ezért a 60-as évek kádári kommunizmusát ízig-vérig elítéltem és utáltam, független attól, hogy nem volt konkrét és átfogó helyzetismeretem. Mert nem is voltam Magyarországon 15 évig.
Ha már említette a családi hátteret, hogy el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy huszár felmenőkkel, közismert és elismert és tiszteletben tartott katonaősökkel rendelkezik egyik ágról, másik ágról pedig a Nyíregyházi Nemzeti Bank elnöke volt a nagypapa. Mi indította önt arra, hogy ilyen erős kritikával éljen, és szerkezeti, meg szervezeti reformokat indítson el. Ugye azért is indokolt ez a kérdés, mert az önéletrajzában ön is utal rá, hogy egészen odáig mentek el a polémiák, hogy a nyilvánosság elé is került. Németországban is, Magyarországon is sajtópolémiát váltott ki ez az egész vita. Önt Mao-nak nevezték a diákotthonban, kommunista ügynöknek, beépített embernek. Tehát az az ember, aki egy ilyen millió indult el. Az az ember, aki saját bevallása szerint is szeretett tanulni, érdekelte a történelem, aki nemzeti érzelmű, aki szereti Magyarországot. Hogy juthatott el idáig a gondolkodásnak és a viselkedésnek erre a fokára?
A családomat, családom történetét, hátterét nem ismertem nagyon sokáig, ugyanis a Rákosi idejében elhallgatta a család ezt, természetesen el is kellett hallgatni. Mikor kikerültem 56 után nyugatra, bárhova is mentem, menekülttáborba, iskolákba, mindenütt valaki ismerte apámat, nagyapámat, nagynénémet. Ekkor kezdtem csak felfigyelni arra, hogy tulajdonképpen milyen családból származhatok. Ekkor kezdtem érdeklődni a családi múltom iránt, és gyűjtöttem az adatokat, beszélgettem magas katonatisztekkel, politikusokkal, akik meséltek a család történetéről. És ami meglepett, és aminek nagyon sokat köszönhetek, családtisztességes háttere. Azt, hogy a család különböző tagjai a magyar kultúrának, magyar sportnak.
Öttusának, vívásnak tegyük hozzá.
Nagyapám alapította meg Magyarországon az Öttusa sportot. Ludovik Akadémia területén rendezték meg 27-ben az első bajnokságot, amit apám nyert meg, és így ő képviselhette 28-ban az amszterdami olimpián Magyarországot ebben a sportágban. Vívósport volt azonban a nagyapám legfontosabb sportága, tanítványa volt Gerevics Aladár és nagyon sok más híres vívó.
És említsük meg Filótás Lilit, a híres rádióst, akinek még Presszel Gábor is emléket állít a dalában.
Igen, Lili nagynéném nagyon nagy nyelvtehetséggel rendelkezett, 16 nyelvet beszélt, szép hangja volt, így ő lett a Magyar Rádió első női bemondója. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett, szerették a hangját, mert tényleg nagyon csengő hangja volt. Ő különben irodalommal is foglalkozott, Babits Mihály nem nagyon adta ki kezéből a kéziratait, köztudott, viszont Lilivel például ebben az esetben is kivételt tett. Ugye megtudván és lassan megismervén ezt a családi hátteret, annak én, hogy egyedül voltam, egyedül éltem, egyedül kellett eligazodnom a nyugati világban, ez nekem nagyon nagy lökést adott, ami az önbizalomam kifejlődését illeti.
De visszakéréshez, tehát hogy sikerült átjutni ennyire a túlsó partra, a másik oldalra? Nyilván a magyar hallgatókat érdekli, hogy egy ilyen kultúrkörből és valóban ilyen millióból kikerülő ember hogy jut el odáig, hogy a kommunizmussal, az anarchizmussal kezdjen el kokettálni, és szinte ideológiai fronton is felforgassa tényleg ennek a Gasztili gimnáziumnak az életét.
Tulajdonképpen nem volt kokettálás engemet és mindannyiunkat, akik a reformkör tagjai voltak, az emigrációs sajtó, az emigrációs közvélemény tolt balra, és nevezett bal oldalinak, kommunista Bérencnek, engemet például Kádár hosszú karjának. Én voltam ugye a magyar diákság maoista képviselője.
De hát mondjuk ön vitt be egy Mao Bibliát, nem? Valamelyik pünkösdi rendezvényre az írása szerint.
Ez egy kis balhés tett volt, ugyanis az egyik pünkösdi találkozón, Kasztliban, ez volt a évente a nagy találkozó, a világ minden részéről jöttek a szülők erre az eseményre. Ebben az esetben, amikor ez történt, a bajor miniszterelnök volt éppen látogatóban Kasztliban, és a jó akaróim fölhívták a testőrei figyelmét, hogy vigyázzanak rám, mert én terrorista vagyok. Hát erre én úgy reagáltam, hogy egy miniatűr Mao Bibliát nyomtam a ballagó diákokat fölvonultató osztályfőnök kezébe, aki mosolyogva és kedvesen elfogadta, aztán később elsápadt, mikor meglátta, hogy mit nyomtam a kezébe. Igaz, hogy már kikerültem a iskolából és egyetemre jártam, de ez egy kis diákcsíny volt, és ezt verték aztán föl az emigráns sajtó, mondván, hogy hoppá, ez az ember, ez maoista.
De mi volt az önbaj? Te mi volt ennek a reformkör megalapításának az alapja? Mi volt a célja, és hova jutottak el végül is? Mit tudott ez a reformkör felmutatni?
Jó, visszatérek az eredeti kérdésre, hogy ebből a családi háttérből hogyan lehettem esetleg baloldali, vagy baloldalinak mondható. Nagyon egyszerű a magyarázata, mindig is érdekelt a politika, történelem, mint ahogy említettem, és a kevesek közé tartoztam a Burkaszti gimnázium történetében, akik politológiát vagy történelmet tanultak. Én éppen abban az időben kerültem ki az iskolából a Müncheni Egyetemre, amikor a 60-as évek vége felé elkezdődtek a diák megmozdulások a világ minden részén, tudjuk Berkeley, Frankfurt, mindenütt. Én kezdetben értetlenül álltam velük szemben, ugyanis még bennem volt a emigráns nevelés, a jobboldali előítéletekkel teli emigráns konzervatív, nem konzervatív, mert a konzervativizmust abszolút pozitívnak tartom, hanem a szélsőséges eszmék, itt most röviden beszeretném szúrni azt, hogy ugye Kastliban természetes volt, hogy pünkösdi nagy találkozókon például szálasi sajtófőnöke Fiala Ferenc az ő nyilaskeresztes eszméit, könyveit ott nyíltan árusíthatja. Bár nem vásároltuk, mert nem érdekelt bennünket, de eleve az a tény, hogy egy ilyen világnézetet ott be lehessen mutatni, anélkül, hogy egyáltalán kritikusan a történelemtanár vagy valaki fölhívta volna a figyelmet arra, hogy hoppá, ez azért egy szerencsére ritka helyzet volt Magyarországon, hogy ez a fajta terrorizmus, illetve szélsőségesség helyett tudott kapni. Nem készítettek föl semmi kritikus nevelés, tanítás a magyar történelemmel kapcsolatosan, mondjuk ezekben az iskolákban nem történt. Így azután, hogy bekerültem az egyetemre, pont ezekben az években, nagyon hamar átformálódott a világnézetem, és nagyon hamar kezdtem megérteni, hogy tulajdonképpen ezek ebben az esetben a német diákok, de Müncheni Egyetemen nagyon sok diák tanult világ minden részéről, ők is belekapcsolódtak ebbe a diákforradalmi mozgalomba, hogy tulajdonképpen ők mit is akarnak. Kezdtem rájönni, hogy nem kommunizmust akarnak, mert én eleinte úgy viszonyultam hozzájuk, és ekkor a müncheni magyar diákoknak voltam az elnöke, még konzervatív hozzáállással, és föltettem nekik azt a kérdést, hogy mit akartok, kommunizmus, Magyarország, menjetek Magyarországra. Kezdtem járni a úgynevezett teachingekre, go-inekre, ezek voltak a diákgyűlések, amin a társadalmi állapotokat, helyzetet kritizálták, ugyanis nem kommunizmust akartak, és erre kezdtem rájönni, hanem a vásott, elavult, ózsdi régi mentalitást, a háború előtti mentalitást próbálták akkor igényének megfelelő álláspontra helyre rakni, ugyanis nagyon sokan régi nemzeti szocialista tisztviselők közül bekerültek a újonnan alakult, létrehozott parlamentáris demokrácia intézményeibe, és ez volt az, ami tulajdonképpen kiváltotta a diákoknak a reakcióját.
De kanyarodjunk vissza, ne arra, hogy közben való burkászolás. Tehát mit sikerült a reformkörnek elérni? A céljaikat mennyiben sikerült valóra váltani, és ön szerint most visszagondolva, ugye 2006-ban véget ért ez a történet, ön most, ma, 2010-ben Magyarországon, hogy látja, volt értelme megváltoztatni a magyar gimnázium életét, és egyáltalán mi volt a lényeg ennek a változtatásnak, ha megosztaná a hallgatókkal?
Ahogy említettem, én voltam azt hiszem az első, aki politológiát kezdett el tanulni, és aki reagált a akkori diák mozgalmakra. Viszont ezek a diák mozgalmak, ez az eszme, és ez az egész esemény valamikor ugye elkapta Burkasztlit is. A 69-70-71-es későbbi érettségi osztályokból kerültek ki aztán a reformkör aktív tagjai. Ezekben az osztályokban elég magas számban voltak az intellektuális igényű és társadalmi problémákkal szemben fogékony tanulók. Ővelük vettem fel a kapcsolatot, ővelük kezdtünk beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy tulajdonképpen mi történik az egyetemisták között a világ minden részén, és ő tőlük jött különben, akik még kasztiban tanultak, hogy ezen a eddigi nevelésünkön változtatni kell. Mi modern iskolát szeretnénk, nem a régi elvek, régi társadalmi normák szerint szeretnénk látni a magyar történelmet, hanem miután abban a szerencsében részesültünk, hogy egy parlamentáris, demokratikus társadalmi rendben nőhetünk föl, ami különben, és ez a meggyőződésem mai napig Németországban nagyon jól sikerült, ezt szerettük volna kasztiban is. Azon kívül biztosak voltunk abban, és éreztük, hogy Magyarországon azért lesz változás. A kommunista rendszer nem fog véglegesen Magyarországon etablálódni, viszont azt nem lehetett ugye tudni, hogy mikor változik a helyzet. Azt is tudtuk, hogy egy parlamentáris demokratikus társadalmi rend a legerősebb társadalmi rend a világ minden részén, és mi tisztában voltunk, hogy éppen ezért Kasztinak csak addig van létjogosultsága, amíg egy tényleg demokratikus szellemet tud létrehozni, és demokratikus szellemben neveli a fiatalokat. Egy későbbi demokratikus Magyarország és magyar társadalom számára.
És sikerült a változtatás?
Mi azzal is tisztában voltunk, hogy mindennek el fognak hordani bennünket. Ugye ez be is igazolódott, kommunista, maoista, Bérenc, stb. Ez volt az ő érvük. Írtunk tanulmányokat, kisebbet, nagyobbat, amiket elküldtünk a bajor miniszterelnöknek, kultuszminisztériumokba, a központi köztársasági illetékeseknek. Semmi reakció nem történt. Azt tudtuk, hogy csak a nyilvánosság érdeklődésének a felkeltésével tudunk esetleg valamit változtatni, egyáltalán figyelmet kapni. Ezt sikerült is elérni, ezt most itt nem ecsetelem, ez benne van a könyvemben. A lényeg az, hogy miután a sajtó érdeklődött az ottani állapotok miatt, ugye volt testi fenyegetés, és elavult nevelési szisztémák, ami mondjuk azért német iskolákban is előfordult, de azért oda a közvélemény jobban odafigyelt, míg a Kaszli Magyar Gimnázium elég el volt zárva a külvilágtól.
Hogy a németek nem érezték saját belügyüknek?
Nem érezték saját belügyüknek egyáltalán, viszont soha nem volt olyan érzésünk, hogy esetleg minket magyarokat valamilyen formában idegeneknek kezeltek volna.
Jó, de még egyszer megkérdezem, hogy megérte ön szerint? Tehát volt értelme ennek a változtatásnak? Lett valamilyen eredménye?
Az eredménye az lett, hogy miután sikerült a nyilvánosság érdeklődését, figyelmét sajtókonferenciákkal fölkelteni, rájöttek az illetékesek, akik a iskola hátterében voltak, mint például az iskolabizottság, hogy hoppá, a diákokat azért mégiscsak előbb-utóbb figyelembe kell vennünk. Eddig abszolút nem vettek figyelembe bennünket. Mi nekünk a kötelességünk a kussolás és a tanulás, kész. Fogjuk be a szánkat. Ez volt a hozzáállás általában. Most viszont ugye rájöttek, hogy itt be kell vonni most már a fiatalságot, a diákokat a vezetésbe, és meg kell hallgatni őket. A reformkörrel nem akartak szóba állni, mert mi ugye radikálisak voltunk, kommunisták voltunk, szóba sem lehetett állni velünk, nem is akartak, de viszont ekkor megalakult az alumni. Ez az alumni a bár kritikus, de jóval mérsékeltebb diákokból alakult, és be is vették a iskolabizottságban, most már ők nagyon ügyesen kezdték rávezetni az iskolabizottságnak a többi tagjait, hogy ha ez az iskola még a jövőben is fönn szeretne maradni, akkor itt változásokra szükség van. Itt egy Európa felé orientálódó, Európa eszméjét magába foglaló iskolává kell, hogy váljon a Burkaszti Magyar Gimnázium, és ezt ők nagyon szorgalmas, hosszú és gondolom elég fáradtságos munka után el is tudták érni.
Úgyhogy esetleg a reformkörnek is volt ahhoz köze, hogy európai gimnázium lehetett? Később Burkasztul és egy híres, tehát jó hírű európai gimnáziumi nevet is, vagy minősítés is megkapta?
Direkt köze nem volt, mert ugye velünk nem tárgyaltak. Viszont nélkülünk, és ebben biztosak vagyunk mai napig, nem álltak volna szóba a mérsékeltebb diákokkal sem, nem alakulhatott volna meg az alumni, és semmiképpen nem vették volna figyelembe a diákoknak a hangját.
Hogy fogadják Filoltás Tivadar urat ezeken a híres nagy kaszlis összejöveteleken? Tartja velük a kapcsolatot, és most így azért már idősebb emberként változtak-e valami és az álláspontok?
Változtak, természetesen változtak az álláspontok. Mi sem vagyunk már messze olyan radikálisak, mint hajdanában ugye a reformkör idejében, de hát ez egy teljesen természetes folyamat. Aki társadalom iránt érdeklődik, társadalmi problémák felé orientálódik, és foglalkozik is ezekkel a problémákkal, hát annak fiatal korában minden esetre akármelyik fennálló társadalmi rendszerrel szemben valamilyen formában egy kicsit radikálisabb álláspontot kell, és foglal is általában, mint esetleg a későbbiekben, amikor ő is ugye szép lassan bekerül a kerékvágásba, kezd megnyugodni, és kezd rájönni, hogy bár fiatalkorban szükség volt erre a radikalizmusra, de később aztán rájövünk, hogy elég egyoldalú volt akkoriban a mi hozzáállásunk. De hát ez a fiatalságnak a előnye talán.
Nyújtott ön bármelyik egykori tanárnak, vagy bármelyik tanár nyújtott-e önnek békíti jobbot, akivel mondjuk ellentétbe került, vagy egy olyan falat sikerült egymás közé húzni, amit nem lehetett később áttörni?
Én ezt soha nem éreztem. A tanárok is valahol érezték, és látták, hogy még a radikális reformkörnek is valahol igaza van. Szóval ők sem voltak mindig egy vonalon a radikális, a szélsőjobbos emigráns mentalitással. És én állítom, és ezt úgy gondolom, hogy a reformkörösök mind állítani tudják, és állítják is, hogy akkoriban tényleg szélsőjobbos befolyás volt a mi időnkben, Kastliban. Később aztán ez teljesen megváltozott. És visszatérve, hogy a kapcsolatok. 15 évig jártam vissza Kastliba, 15 évig foglalkoztam nagyon intenzíven az iskolával, hiszen én nekem a családom volt ez a Kastli Magyar Gimnázium. Mai napig a baráti köröm ebből a társaságból áll. A mi társaságunk, a reformkörös társaság nagyon hamar felvette a kapcsolatot Magyarország felé, magyarországi fiatalokkal. A bécsiek a magyar szamizdattal vették föl a kapcsolatot. Avangárd újságot adtak ki, Velencei Melence, antikultusdiák, ami eljutott a kádári időkben Magyarországra is. Egy másik vonala a reformkörnek a magyar táncház kultúrához közeledett, főleg a muzsikásék által, és mai napig egy nagyon intenzíven egymással tartó kapcsolat van a akkori reformkörösök, és például most a Magyarországon a muzsikásék között.
Huszárvágás, cezúra vagy rendszerváltozás a Burkasztori Gimnáziumban. Kedves hallgatóink, a Burkasztori Arcképcsarnok új tagját megismerve Firoltás Tivadar urat hallották, arról, hogy a híres Burkasztori Magyar Gimnáziumban alakult reformkör hogyan forgatta föl, hogyan változtatta meg a burkasztori életet, értelme volt ezeknek a változásoknak, és milyen célt értek el annak idején. Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a hallgatóknak, még csak annyi, hogy a Burkasztori Magyar Gimnázium tényleg később egy Európa mentalitást, Európa gondolkodást képviselő intézményé vált, amely egészen a beszüntetéséig elérte a célját, és a rendeltetése volt.